Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak ebben az ókori Egyiptomról szóló műsorában, amiben ugye négyféle rész van, és ezúttal elérkeztünk Venamon beszélgető rovatunkhoz, ahol vagy beszélgetünk meghívott vendégekkel, vagy pedig az Önök kérdéseire válaszolunk, mivel ez utóbbi már elég régen történt meg, és a kérdések gyülekeznek, gyarapodnak. Most a mai alkalommal a kérdések kerültek sorra, és mindjárt az első kérdés, amivel kezdem, az volt, hogy mire volt jó, hogy olyan sok amulettet készítettek, használtak az egyiptomiak. Na, ez a kérdés, ez nyilván egy olyan tapasztalatból keletkezett, hogy különböző gyűjteményekbe, különböző kiállításokon, hogyha jár az ember, akkor szinte mindenütt nagy mennyiségben találja a vitrinekbe kiállított egyiptomi, ókori egyiptomi amuletteket. Ha már az amuletteket említjük, azért azt is tisztázzuk, hogy ezeket az amuletteket kik viselték és miért hordták. Mert hogy a kérdés megválaszolásához ez alapvetően fontos. Az amulettek olyan kicsi tárgyak voltak, amiket magukon viseltek az emberek, és nem csak az emberek, hanem az istenek is viselték, meg szent állatokon is lehetett látni, és mint tudjuk, az amulettek jelentős része sírból kerül elő, tehát a halottak is viselték. Azért viselték, hogy megvédje őket a lehető legkülönbözőbb bajoktól, gondoktól, betegségektől, vagy pedig megelőző célzattal is. Nagyon sokféle amulettet viseltek, és a 3 évezred alatt, ami az ókori Egyiptomnak a történetét magában foglalja, nagyon sokat változott ezeknek az amuletteknek a formája, mennyisége és a felhasználásuk módja is, tehát hogy milyen formában és miért viselték őket. Hogyha megnézzük a korai amuletteket, mondjuk a legkorábbiakat nézzük, az egyiptomi őskorból származó amuletteket, ezeket sírból ismerjük, sír mellékletek voltak, tehát a halottak számára készültek, pontosabban a halottak számára is fontosak voltak, magukkal vitték a túlvilágra, ugyanúgy viselték, mint az életükben. Ugyanolyan védelmet vártak tőlük, ugyanolyan segítséget reméltek tőlük. Ezek a nagyon korai amulettek egyszerű formák voltak, stilizáltak voltak ugyanakkor, és nagyon sok volt közöttük az, amelyik különböző állatoknak az alakjában, vagy pedig az állatokra utaló fej formájában készült. A következő időszak tulajdonképpen az első-második dinasztia az egyfajta átmeneti időszak, amikor az őskori kultúra nagyon erősen élt még, de folyamatosan átalakult. Az életmódban bekövetkezett változások is szerepet játszottak ebben. Például az első dinasztia közepén újfajta technológiák alakultak ki, és ennek megfelelően az életvitel is megváltozott, és ezzel együtt fokozatosan szépen az amuletteknek a viselése is átalakult. Az amulettek egy részét ekkor ugyanúgy magukon viselték, életükben és halálok után, mint előtte. Vannak azonban olyan amulett formák is, amik amulett formájúak voltak, de ugyanakkor fogadalmi leletekként lehet őket számon tartani, tehát egy újfajta felhasználási mód lépett életbe, amikor már nem személyeknek vagy embereknek a védelmét, segítségét biztosította, hanem valamilyen fogadalmi tárgyként egy épületbe, egy Istenhez fölajánlási ajándékként került. Tehát egy újfajta funkcióval bővült az amuletteknek a jelentése, és ez a fajta funkció az alapítási leletek és a fogadalmi leletek formájában a későbbi évezredek során is végig megmaradt, különböző mértékben. Azt is megfigyelhetjük, hogy ezek a leletek, amiket fogadalmi leletként helyeztek el, miniatűr pici tárgyak voltak, ugyanolyan formában készültek, mint maguk az amulettek. Nagyon sok volt közöttük az állat, például a páviánmajomnak az alakja is, De hogyha megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy ezek a formák továbbra is stilizáltak voltak, és az ekkor kialakuló nagyszobrászatnak a forma kincsét is tükrözték. Például a páviánt azért említettem, mert Ménész korából tudunk nagyméretű pávián szoborról, kultuszszoborról, és ezek a pici fogadalmi ajándékként elhelyezett amulettek ugyanezt a formát követték. Az óbirodalom során ezt a 3.-tól 6. dinasztiáig, hogyha nézzük, a 4. dinasztia az az időszak, amikor az amulettek mennyisége jelentősen növekedni kezdett, és az 5.-6. dinasztia korára általánosan jellemzővé vált, hogy hatalmas mennyiségű, egészen pici miniatűr amulettet helyeztek el a sírba, nem szabadon össze-vissza, hanem egy láncra fűzve. Tehát ezek az amulettek azért voltak nagy mennyiségben, mert kicsik voltak, és a kicsi sok együtt biztosította azt a védelmet, amire úgy érezték, hogy szükségük van az embereknek. Azt is meg lehet állapítani, hogy ezek között az amulettek között most már sokkal többféle forma, típus is megtalálható. A korábbiakat például a testrészeknek az amulettjei kiegészítik, megjelentek különböző tárgyakat ábrázoló amulettek is, tehát jelentősen bővült azoknak az elemeknek a köre, amik védelmet biztosítottak. És hogyha például konkrétan a testrészeket nézzük meg, lehet látni, hogy van kéz, láb, arc vagy szív, tehát különböző testrészek, és azoknak a konkrét védelmét, tehát egyfajta specializált védelmet jelentettek az amulettek. Nyilván azért is volt nagyon sok amulettre szükség, mert mindegyik az életnek egy-egy kis szegmensében jelentett segítséget a viselője számára, és az élet ugye sokszínű, változatos, tehát nagyon sokféle segítségre volt szüksége a viselőjének. Nem csak nyakba akasztva hordták, hanem karon, illetőleg lábon is viselték, ugyanígy láncra fűzve. A karnál, a csuklónál, illetőleg a felkaron, a hónaj alatt helyeztek el ilyen láncokat, a lábon pedig bokaláncról van tulajdonképpen szó. A első átmeneti korban, középbirodalom, második átmeneti kornak az idején lényegében nem sokat változott az amuletteknek a használati módja. Hasonlóképpen használták, de ez a specializáció megszűnő félben levőnek tűnik, mert hogy lényegesen kevesebb amulettet használtak, és vannak olyan típusok, amik kikoptak. Például ez az említett láb amulett most már nincsen. Teljes alakos ember amulettek, amik az óbirodalom korában voltak, azok is úgy, mintha eltűntek volna, hogy aztán az újbirodalom korában, a 18. dinasztia idején egy érdekes átalakuláson menjenek keresztül, ami megint csak azt tükrözi, hogy változott az amuletteknek a felhasználási módja, az a szemlélet, amivel az amulettekhez közelítettek, ugyanis ekkor az egyszerű, sima, emberi múmiát formázó amulettek, vagy a kötényes, alakos amuletteknek a helyébe egészen specializált isteneket ábrázoló amulettek léptek. Tehát azok az amulettek, amik kezdetben az egész emberi testnek a védelmét biztosították, azok most egy-egy istennek az alakjává módosultak, és az istennek a védelmét biztosították. És ez az Isten védelme, tudjuk a későbbiek során, hogy nem egy-egy kis testrészre összpontosult, hanem az egész emberre. Tehát máshogy közelítették meg az amuletteknek a szemszögéből nézve a viselésüknek a szükségességét. Különböző funkciókra azonban ekkor is szükség volt. Például papirusz szöveg alapján tudjuk, hogy az emberformájú amulettek között voltak a törpe amulettek. Ha a törpe amulettről van szó, akkor kétféle törpére lehet gondolni amulett tekintetben. Ábrázoltak egy olyant, aki a 19. dinasztia korától már rendszeresen és szinte kizárólagosan, a szintét azért hangsúlyozom, mert nagyon kevés, de van olyan amulett is, ahol nincsen, a fején tollkorona, tehát ez a bész istent ábrázoló amuletteknek a csoportja. A másik csoportban továbbra is megmaradt a fejdísz nélküli, sőt, kopaszon ábrázolt kis törpe, kis gyermeknek a formája, amit patajkosz névvel szoktunk illetni. vagyis kicsiny Ptah Hérodotosz nyomán, aki a Memphiszi Ptah templomban levő kicsiny Ptah szobrokról írt. Ezeket az amuletteket, tehát a törpe amuletteket konkrétan tudjuk például ebből az időszakból, hogy a szülésnek a segítésére használták, a homlokra kellett tenni, és akkor könnyebben meg tudta szülni a vajudás közben az asszony a gyermeket, és egyúttal ez az amulett a gyermek meg az asszonynak az épségét is segítette. Valamivel későbbi időből, de tudunk például olyanról, hogy oroszlán amulettet is viseltek, és egész konkrétan kígyó marásnak a megvédésétől védett oroszlán amulett. Vannak aztán olyan amulettek, amik már a késői kori halotti papiruszokból pontosan le van írva, hogy hogyan használták, ilyen például az Ízisz csomó, amelyik Ízisz istennőnek a védelmét biztosította, vagy a Dzsed oszlop, Oziris gerinc oszlopa biztosította, hogy éppen maradjon, föl tudjon egyenesedni a túlvilágon a halott, illetőleg az Udzsát szem, amit teljesen általánosan nagyon sok mindenre használtak. Mielőtt azonban ebbe belemennék, most egy kis zene fog következni, és a zene után majd folytatjuk az Udzsát szem amulettekkel, illetőleg a következő kérdésekkel.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, tehát a Fáraok földjén járunk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorában, és ezúttal Venamon beszélgető rovatunkban kérdésekre válaszolunk. Az első kérdésre félig meddig már válaszoltam is, még be kell fejezni a választ, ott hagytuk abba, hogy ujjat szemek is voltak, és ezeknek a használata általános volt. Késői korból konkrétan tudjuk, hogy például a szemmelverés ellen is védelmezett, és önmagában a védelem, az amulett szót is jelentette ez az ujjat szem. Volt, hogy szövegekben is az ujjat szemmel rajzolták ezt le, ezt a szót. És azt is tudjuk, hogy az ujjat szemeknek a mennyisége hihetetlen mértékben több ezres tömegekben készült a különböző műhelyekben. Ezt azért tudjuk, mert ellel a mannában is kerültek elő présminták, amikkel ilyeneket készítettek, meg Kantírban és további helyeken is, például Hermopolisban, Memphisben is. Tehát ezeknek a mennyiségét présmintákkal nagyon jól meg lehetett oldani. Az amulettek ugyanis úgy készültek, hogy elkészült egy mintadarab. Ez a mintadarab lehetett egy korábbi amulett is, amit aztán agyagba nyomtak, az agyagból kiemelték, és így létrejött tulajdonképpen az a negatív lenyomat, amiben ezek után, ha kiégették, bele lehetett nyomni a nyers agyagot, és ugyanígy nagy sorozatokban, nagy manufaktúrákban készíteni őket. Ezért is lehetséges, hogy olyan hihetetlenül nagy tömegben állították elő, mert nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan lehetett elkészíteni őket. Hogyha a minta az már egy kicsit kopott volt, az sem volt gond, hiszen ezek a minták általában domborúak, és amikor benyomják őket az agyagba, hogy a présmintát előállítsák, akkor egyszerűen egy kis hegyes fa darabbal, kis pengével nagyon könnyen ki lehetett igazítani őket, és ilyen módon persze átalakulások is következtek be, tehát lehetett véletlen és szándékos módosításokat is végrehajtani rajtuk. Ezek a változtatások elég gyakoriak voltak. Minden valószínűség szerint egyes helyeken azért is csináltak ilyent, hogy a saját helyi sajátosságukat ilyen módon az amuletten jelezzék. Ezek az amulettek ugyanis nagyon fontos vallási eszközök is voltak, amik úgy kerülhettek használatba, hogy miután a mester elkészítette őket, utána beavató szertartáson estek túl, varázserővel látták el őket, amit vagy a varázslók, akiket ebben az esetben Szau, tehát amulett embernek neveztek, vagy pedig a templomi szertartások során kapták ezt a bizonyos varázserőt, amit át tudtak vinni az emberre. Ilyen formában módosíthatták is a formáját az amuletteknek, és ezzel az amuletteknek a tartalma is módosult. Ujjat szemek esetében például volt olyan, hogy kígyót illesztettek hozzá, egy ágaskodó ureuszt, jelezvén, hogy az a bizonyos szem, az a napszeme, nem a Horus szeme, ami ugyanúgy lehetett volna, hiszen az ujjat szem amulett elméletileg a bal szem Horus szeme, a jobb szem Ri, tehát a napistennek a szeme, de a gyakorlatban nagyon sokszor kétoldalasak, tehát egyszerre mind a kettő volt. Ami azt jelzi, hogy az esetek egy jelentős részében nem tulajdonítottak különösebben nagy különbséget, hogy az egyik vagy a másik szemről van ez szó. Remélem, hogy ezzel sikerült megválaszolni ezt az első kérdést, és akkor következik a második kérdés, amelyikben azt a kérdést tették föl, hogy mire jó, hogy a különböző egészen pici papírusz darabokat is vizsgálják, azokat is konzerválják és értékként őrzik a különböző gyűjteményekben. Erre a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy ezek a papíruszok sokszor nagyon izgalmas, érdekes adatokat tartalmaznak, amik még töredékes oltukban is sok mindent áthagyományoztak az utókorra, tehát a mi időnkbe. Az ókori Egyiptomban nagyon sok papíruszt megőrzött a homok, Oxirinhusz például egy olyan hely, ahol hatalmas mennyiségben kerültek elő papíruszok, és amikor 1907-ben például Gamhutban, az első Egyiptomban folytatott magyar ásatásnak a színhelyén dolgoztak, Az alatt is Grenfell és Hunt ott dolgozott Oxylinhusban, és nagy mennyiségű papíruszt tártak föl, és ezeknek a papíruszoknak a mennyisége olyan nagy, hogy még ma sincs minden Oxylinhusi papírusz publikálva. Nemrégiben az elmúlt hetek során jelent meg egy újabb kötet az Oxylinhusi papíruszokról, és ezek között a papíruszok között van egy nagyon érdekes, tartalmi szempontból is izgalmas papírusz, amelyikről most egy kicsit bővebben is beszélnék, mert a római kori történelemrel is új adalékot szolgáltat, ugyanúgy, ahogy egyébként a többi papírusz között is vannak, amik újdonságokat, máshol el nem érhető forrásokat tesznek elérhetővé a számunkra. Ilyen források például az orvostudománnyal kapcsolatban is vannak, irodalomtörténettel kapcsolatban. Tehát ezekből a pici töredékekből is meg lehet állapítani, hogy mit tanultak akkoriban az iskolában, milyen szövegeket olvastak, a műveltségük milyen jellegű volt. Az arányok alapján azt is meg lehet állapítani, hogy minek volt prioritása, mi volt kevésbé érdekes a számukra, tehát nagyon sok mindent elárulnak a mindennapi, hétköznapi életből is. Nem beszélve arról, hogy például az a paleográfiában is segítséget nyújtanak, milyen típusú írások, mikor, milyen helyhez köthetőek például. Erre az Oxylinhusi papíruszra visszatérve, amit említettem, hogy egy kicsit bővebben szeretnék beszélni róla, ez egy görög költeményt tartalmaz, amit nemrégiben olvastak el, és amelyiket Egyiptomban írtak. A leírásnak az ideje a 3. századra esik, Krisztus születése után. Tartalmában pedig egy dicsőítő költemény tulajdonképpen, amelyik Poppias Sabináról szól, arról a Sabináról, aki Néró királynak, római imperátornak a felesége volt. A történet érdekessége, hogy Néró ugye 68-ban halt meg Krisztus születése után, ez a költemény pedig körülbelül 200 évvel későbbi, és Néróról a római történetírás jellemző módon nagyon negatívan emlékezik meg. Ebben a költeményben azonban pozitív szerepet kap, és Poppe a szerelméről beszél Néró iránt, azt magasztalja föl. Tudjuk a Tacitus, illetőleg más római történetíróktól, hogy Poppe a halálát éppen Néró okozta, legalábbis az eddigi történeti írásban ismert források alapján. Ő volt az, aki egy jól irányzott rúgással a terhes Poppeát, illetőleg a méhében hordott gyermeket megölte. Az az ismeret, ami számunkra fönnmaradt a latin nyelvű források alapján, az merőben másfajta képet fest, mint ez a görög költemény. Persze azt is érdemes hozzátenni, hogy Nérónak a megítélése a görög és a római világban nem volt teljesen egységes, mert görög területeken a művészi tevékenységét nagyon nagyra értékelték, már csak azért is, mert ez konkrét adómentességben nyilvánult meg a számukra, ami érthető módon pozitív irányba befolyásolta az ő ítéletüket. Tehát Néróról van itt szó, és Poppias Sabináról. Maga a keltezés az paleográfiai alapokon történt, a betűk formálásának a módja alapján, tehát ligatúrák, illetőleg a stílus volt az, ami meghatározó volt benne. Poppeát az egyiptomi hagyományoknak megfelelően isteni szintre emelték. Afrodité istennő volt az, aki Poppeához szólt ebben a költeményben, sajnos nem teljes, tehát vannak hiányzó részei, úgyhogy nem tudjuk, hogy hogyan indul az egész történet. Minden esetre Afrodité gyermekének szólítja, és arra kéri, hogy siessen hozzá, hagyjon föl a sírással, mert hogy a csillagok között szeretnék üdvözölni őt a holdon. Tehát mindjárt az egekbe száll, ugyanúgy, ahogy Bereniké annak idején az egekbe jutott az egyiptomi elképzelések szerint, ezúttal az egyiptomiak számára fáraónak számító Néró felesége is oda került. A továbbiakban a történet úgy folytatódik, hogy Poppea nem akar menni. Poppea azt mondja Afroditének, hogy hát ő inkább maradna még, mert Néróval szeretne lenni, és Néró az, aki őt élteti, tehát az iránta való szerelem azt tartja őt életben, és sír és könyörög, hogy maradhasson az élők között Néróval együtt. Ne kelljen istenné válnia és a csillagok közé kerülnie. De Afrodité ezt nem hagyja, és ilyen módon ő az, aki magához hívja, és azzal biztatja, hogy a gyermekei, mármint ugye egy gyerekről volt szó, de ő gyerekekről beszél, örökké valóságra megőrződnek Néró számára, mert majd az égben ott ismét a csillagok között találkoznak vele. Ez egy teljesen másfajta szemléletet tükröz, ami azért is mondom nagyon érdekes, mert általában Nérót ugye arról szoktuk ismerni, hogy rendkívül kegyetlen módon élt, nagyon sok embert megöletett, mérgezés vagy ezért egyéb módokon kivégeztetett, saját anyját is a forrásaink alapján ő volt az, aki megölette, miután többször kísérletezett a megmérgezésével, de az ezt mind kikerülte, megelőzte, akkor utána nyíltan ölette meg. A nevelője, Szeneka hasonlóképpen kötelező öngyilkossággal bűnhődött, amikor Néró tudomására jutott, hogy tudott egy olyan összeesküvésről, amelyik az ő élete ellen tört, és nem jelezte azt neki. És hát a környezetében többek szintén halálukat lelték. Kezdetben a nép kedvelte, de amikor például a tűzvész, a nagy tűzvész kitört Róma belvárosában, akkor megfordult az emberek zöménél, tehát az egyszerű plebsznél is az iránta való pozitív beállítottság, mert hogy a leégett helyeken magának egy aranypalotát kezdett el építeni, és élvezte az égő Rómának a látványát. Ennek ellenére a keleti egyiptomi területen 200 évvel később egy nagyon pozitív képet festettek róla. Papiruszokra visszatérve, vannak olyan papiruszok is, amik másfajta ismeretet árulnak el nekünk, másfajta ismeretet tudunk meg róluk. Például az alfától omegáig jelzi ugye a görög ABC-nek a sorrendjét. Az ókori egyiptomiak a fáraók korában úgy tűnik, hogy nem állítottak föl ilyen hivatalos sorrendet, tehát nem volt kifejezett ABC-jük. A késői korban azonban, talán éppen görög hatásra, az egyhangot jelölő betűkből, tehát hieroglifákból összeállítottak egy ABC-t, és ennek az ABC-nek az érdekessége egyébként az, hogy ez egy ibisz madárral kezdődik, amit Hebinek neveztek az egyiptomiak, és ilyen módon a H betűvel kezdődött ez az ABC. És utána csupa-csupa madárforma volt, a különböző hangoknak a jelölésére mind madarakat használtak, azért, mert Totisten volt az, aki az írást föltalálta az ókori egyiptomiak számára, és Totistennek a nevét az álló ibisz madárral ábrázolták, ezért tehát fontosnak tartották, hogy az ABC is ezzel a jellel kezdődjön, tiszteletet adva vele az írás feltaláló Istennek, és a továbbiakban is mind különböző madarakkal folytatódott, azokkal jelölték a hangokat, hogy ezzel is Totnak a népét jelenítsék meg. Ez is például ilyen papiruszokból ismert, tehát nagyon sok mindent elárulnak a papiruszok. Még egy további terület is van, hogy a papiruszok elég drága dolgok voltak. A papirusz növénnyel nagyon sokat kellett dolgozni, hogy abból író anyagot lehessen előállítani, azt tudjanak készíteni, és ez bizony királyi monopólium is volt. Nem lehetett, vagy legalábbis csak az igen gazdagok tehették meg azt, hogy korlátlanul használják a papiruszokat. Ezért a fáraók korában is már kialakult az a szokás, hogyha egy papiruszra írt dologra nem volt már szükség, akkor az esetek jelentős részében, amit még meg lehetett oldani, lemosták azt a papiruszt, lemosták a tintát, és újból írtak rá. Így jöttek létre a palimpszesztek. Egy idő után már nem volt lemosható, akkor mégiscsak kidobásra kerültek. Az ilyen kidobott papiruszokat is azonban nagyon sok helyen felhasználták, hiszen ez még további felhasználásra adott lehetőséget, például a halottak számára készítettek kartonásból maszkokat, különböző felszerelési tárgyakat, vagy akár kartonás koporsót. Ezeknek a anyaga is lehetett nem csak vászon, hanem papirusz is. Kamhodi temetőben, amit már említettem, ott is voltak olyan kartonások, amiket ilyen papiruszok segítségével alakítottak ki. Így lehet tudni, hogy a Ptolemaiosz kor közepén használt papiruszok azok, amikből maszkok például készültek, vagy legalábbis egy részük a maszkoknak, hogy pontosabb legyek. Azt hiszem, hogy ezzel a második kérdést sikerült megválaszolni, úgyhogy most megint egy kis zenét fogunk hallgatni, és akkor következik majd az utolsó kérdés, és azzal fog véget érni a műsor.
المفروض ان احنا الاتنين كان بينا امان وكانت بينا وعود ان احنا الاتنين يا ما قلنا لا يمكن حد فرقنا حدود ليه قلت لي عشقك بجنون ليه تخدعني ليه بتخون ليه بتحب مدام حتبيع ليه نحلم والحقيقة تحلف لي وبتوعدني وتقرب لي وتعودني وبترغمني وبتأيدني الحب مالهش أساس وقول ليه حياتك حب وفرح وتملى حياتي جراح ودموع عايش تاني في الوهم سنين رحلة حب وشوق وحنين كانوا عيونك ليه خاينين كان قلبك وضميرك ليه تحيني وتموتني ليه تبنيني وليه هددني ليه شدتني وليه خلتني امشي معك في طريق مسدود بتكسرني وبتهزمني وبتجرحني وبتقسمني وبتجبرني وبتلزمني عهدك وما توفيش بعود ليه ليه ليه
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáradt Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak. Az önök kérdéseire válaszolva elérkeztünk a következő kérdéshez, nevezetesen milyen kiegészítőket viseltek az ókori egyiptomiak öltözet kiegészítőket. Nagyon sokfélét viseltek, itt lehet beszélni az ékszerekről, és lehet beszélni az olyan kiegészítőkről, mint például a kesztyű vagy az okni, amit ők is viseltek. Tutankhamen sírjában is fönnmaradt, sőt Tutankhamennek a gyermekkori kesztyűje is fönnmaradt, ami egészen pici volt, bőrből készült, és olyan különlegességet is tartalmaz technikai szempontból, hogy úgy varták össze, mint ahogy a 20. századig nem készítették a kesztyüket. Az egyes ujjak nem két, hanem három darabból szabták őket, tehát a tenyér és a külső fél között volt egy köztes sáv is, hogy szélesebb lehessen az ujjnak a helye. A varrásnál pedig az öltéseket, ugyanúgy, mint ahogy később oldották meg, az inakat használták föl nagyon gyakran hozzá, tehát különböző állati inakkal varták össze a bőrt. Persze a textíliáknál lenszállal készítették az összevarrást, illetőleg voltak még más anyagok is, tehát a szőrt is felhasználták, de azt jóval kisebb mennyiségben, mint a vásznakat. Kisebb mennyiségben készítették. Viszont a vásznakat is nagyon sokszor díszítették, és például a halotti papnak az öltözete a párduc bőr kellett volna, hogy legyen elméletileg. A gyakorlatban ezt festett vászonnal oldották meg, tehát azzal helyettesítették. Visszatérve még egy kicsit a zoknira, a zokni kérdése az megint egy érdekes dolog, mert a zoknik nem öt ujjasak voltak, hanem egybe volt, tehát ugyanúgy, mint ahogy a mai modern zokniknál. Technikailag pedig úgy néz ki, minthogyha azt is a kötéshez hasonló módon készítették volna. Hogy miért volt ezekre szükség, azt könnyen megérthetjük, hogyha valaki Egyiptomban kimegy a sivatagos területre, vagy egyszerűen csak este, éjszaka egy olyan helyen van, ami nem melegedett olyan nagyon erősen föl napközben, akkor jól érzi, hogy bizony éjjel nagyon le tud hűlni a levegő, hideg van, és olyankor jól esik egy kis meleg, tehát ezért hordták a lábra valót. A kézre pedig vannak olyan munkák, amiknél a kezet óvni kell, olyan tevékenységek. Ezen tevékenységek között az előkelőknek is kijutott egy, az új birodalom korában meghonosodott Egyiptomban a ló, már a második átmeneti korban megjelent, és a későbbiek során teljesen általánossá vált. Ezeket a lovakat, hogyha a kocsi elé befogták, akkor ugye hajtani kellett, illetőleg tartani kellett, és a szíj bizony nagyon erősen meg tudja vágni az embernek a kezét, úgyhogy ezek ellen is védelmet nyújtott. Kiegészítő, öltözet kiegészítő lehetett a harcosoknál, például az íjászoknál a csuklóvédő, hiszen tudjuk, hogyha valaki kifeszíti az íjat, akkor az a tevékenység azzal is járhat, hogy visszacsap az íjnak a húrja, és hogyha az rácsap az embernek a karjára, akkor ugyancsak erősen meg tudja ütni, még akár törést is okozhat. Persze voltak másfajta öltözet kiegészítők is, olyanok, amik díszítették, és másik módon, mágikus módon védelmezték a viselőt. Tulajdonképpen minden ékszert ebbe a csoportba lehet sorolni, akár a hajba került az, mint például egy olyan kislánynak a rajza, ahol a hajat összefogták, és egy tilapia, vagyis egy nílusi bolti halnak a mintáját követő amulettet erősítettek bele, ami minden valószínűség szerint a vízbe fúlástól védelmezett, vagy olyankor is, amikor széles gallért viseltek, hiszen ez a széles gallér is mágikus erővel bíró különböző formákat tartalmazott nagy mennyiségben. Az is mutatja a védő szerepét, hogy egészen miniatűr formában a késői korban az amulettek között is megtalálható. Ptolemaiosz korban is készült még ilyen, illetőleg a harmadik átmeneti korban jelent meg először az uzech gallér az amulettek között, de még nem önmagában, hanem egy fejjel összekombinálva az esetek jelentős részében, többségében az úgynevezett égisz volt ez, vagyis Szekhmet istennőnek, egy oroszlán istennőnek a fejével volt összekombinálva. Persze előfordul például bész fejjel is, meg olyan is, ahol két fej van egymás mellett, de ennek is többféle arculata, formája, megvalósítási módja volt lehetséges. Szintén a díszítések közé tartozik, amikor a ruhára különböző rátéteket helyeztek el, kicsi fém amuletteket rögzítettek, rávartak, és ezzel is egyrészt díszítették, másrészt például a rozettával is a védelmét biztosították a viselőnek, hiszen a rozetta ugye a rózsához hasonló, innen van a neve, de az ókori Egyiptomban például százszor szép, vagy minden más ehhez hasonló formájú virágnak a stilizált, vagy a természet hűhöz közeli képét egyaránt jelezheti, tehát erre a motivumra vonatkozik. Ez is az életnek a tovább vitelét, az újjáéledést, a regenerációt szimbolizálta. További lehetőség volt az, amit mondjuk a fejre helyeztek egy ilyen pánt formájában, egy egyszerű kis szalag például, aminek praktikus haszna ugye az volt, hogy az izzadság nem csurgott az illetőnek a szemébe, hanem ez a pánt fölfogta, magába szívta, illetőleg a hajat lefogta, és kevésbé szállt a szemébe. Díszíthették is lótuszvirággal, nagyon szívesen díszítették például ezt a pántot, a lótusz pedig megint csak tudjuk, hogy az újjáéledésnek volt a szimbóluma az ókori Egyiptomban. Ha megfigyeljük egyébként ezeket a lótuszdíszeket, akkor azt látjuk, hogy kétféle lótusz volt a fáraók korában, aztán a perzsa időszaktól, a 27. dinasztiától meghonosodott egy harmadik fajta lótusz is, a rózsaszín színű lótusz, de a korábbi időszakban kék és fehér színű lótusz volt. A kék színű nagyon erősen illatozott, és ez volt az, amit rendszerint a pántra rögzítettek, és viseltek az egyiptomiak díszként. Ez pedig azt jelentette, hogy egyúttal illatosították is magukat, mint ahogy lakomán azért tartották a kezükben, meg azért helyezték el a lakomákon, hogy illatos legyen az a környezet, amiben vannak. További lehetőség volt, a középbirodalom után a harmadik Thutmozisz fáraó korából, tehát már a 18. dinasztia egyik uralkodójának nevezetes, több mint 20 elő-ázsiai háborút viselő fáraónak a feleségei viseltek olyan fejdíszt, hogy mint egy kendő körbe lefette a hajukat. Ezeken is különböző növényi és geometrikus mintákból összeállított elemek voltak, amik ilyen tollszerű, toll jelleggel körbe haladtak az egész hajkorona körül, a hosszú haj körül. Volt aztán, hogy a hajba raktak pici gyöngyszem formákat, tehát mostanában néha lehet kapni olyan gyöngyöket, amit szét lehet nyitni, majd utána a hajba úgy belerakni, hogy összecsukják őket. Ilyesmi gyöngyöket képzeljünk el, de nem ezzel a technikai megoldással. Nagy mennyiségben a hajba belefűzve, ezekkel hozva létre a icili-picili kis copfocskákat. Lehetett aztán ékszerek között nem csak a már korábban említett karkötőket vagy karpántokat, akár csuklónál, akár a hónajnál, meg lábpereceket, vagy a bokára helyezett láncokat viselni, hanem viseltek például fülbevalót is, ez az új birodalom korában terjedt el, és a fülbevalóknál nagyon érdekes, hogy nem csak azt a fajta fülbevalót viselték, amit Európában megszoktunk, hogy egy kis luk van a fülön, és ebbe beleakasztanak valamit, hanem ennél jóval nagyobb fülbevalót is, több centiméter átmérőjű fülbevalót is, ami afrikai törzseknél figyelhető meg. Fokozatosan egyre tágították ezt a pici lukat, és a fül körbe haladt tulajdonképpen egy orsó nagyságú fülbevalón. Különösen a 21. dinasztia korában volt divatos egyébként. Koporsókon jól lehet látni, majd hogyha decemberben megnyílik az állandó egyiptomi kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, akkor ott is érdemes majd megfigyelni a koporsókon. Még egyetlen egy ékszer típusról feltétlenül szeretnék megemlékezni, amit megint csak nem csak újon hordtak, hanem láncra helyezve a nyakban is, ez a gyűrű. A gyűrű, amelyiknek pecsétköve van, és az a pecsétkő lehetett díszítő, védelmező, és a tulajdont jelző dolog, tehát például a leveleket, hogyha levelet írtak, azt lepecsételték ezeknek a segítségével, de nem csak leveleket pecsételtek, hanem lepecsételték a különböző edényeket is, amikbe belerakták a tárolásra szánt dolgokat, például a sört 2-3 napig lehetett eltartani, hosszabb ideig nem, tehát azt is például belerakták. Mindezek után a mai műsorunk véget ért, jövő pénteken ismét jelentkezünk, és a korábbi adásokat pedig az archívumban meg lehet hallgatni. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.